15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A magyar közlönyben megjelent a kamatstop meghosszabbításáról szóló jogszabály. A kamatstop 291 ezer szerződés esetében nyújt védelmet a családok számára, őket a kormány a jövőben is meg fogja védeni. Ugyanis a kamatstopot 2025. június 30-áig meghosszabbította. Nyilatkozta Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Ez azt jelenti, hogy a kamat a következő fél évben sem emelkedhet, amellyel 20 milliárd forint marad az emberek zsebében. Palóc André rámutatott, a kormány 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akciótervének egyik legfontosabb pillére a megfizethető lakhatás biztosítása. Ennek értelmében a családokat támogató intézkedések köre új elemekkel bővül, így a kamatstop mellett többek között jövőre saját döntés alapján az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások is felhasználhatók lakhatási célra, valamint havonta 150 ezer forintos béren kívüli juttatásban részesülhetnek a fiatalok lakástörlesztőjük vagy albérleti díjuk megfizetésére. A nehéz élethelyzetben lévő családok támogatásáról tett közzé videót a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Zsigó Róbert elmondta, a még nem nyugdíjas nagyszülő is kaphat gyedet, így otthon maradhat az unokával, és részt vehet a gyermekek és az unokák életében. A családok döntési szabadságát növeli a nők 40 esetében a nagymama nyugdíj lehetősége is. Már több mint 400 ezer érintett választotta a nők 40-et, ismertette az államtitkár. Fordított élethelyzetben a családi odafigyelést egészítheti ki az ingyenesen igénybe vehető gondosóra, amelynek köszönhetően eddig 33 ezer esetben kaptak azonnali ellátást a bajba került idősek. Az idősek megbecsülését jelenti az is, hogy megőrzik a nyugdíjak értékállóságát, és visszaállították a 13. havi nyugdíjat. Az átlag nyugdíj 2024-ben 234 ezer forintot ér el. A tartósan beteg és súlyos fogyatékossággal élő gyermekekről való gondoskodáshoz járul hozzá a gyermekek otthongondozási díja, a gyod, amely 266 ezer 800 forint havonta. Hívta fel a figyelmet Zsigó Róbert. Az Országos Mentőszolgálat veszi át a jogosítvány szerzéshez kapcsolódó életmentő oktatást a középiskolákban, tájékoztatott a szervezet. A középiskolás járművezetők képzésére és vizsgájára vonatkozó hatályos jogszabályok alapján az első segélynyújtás demonstrációs oktatásának szakmai megvalósítója az OMS. Ők határozzák meg a demonstrációs képzések tartalmát, tematikáját, delegálja az oktatók és együttműködik a kijelölt intézményekkel, ahol a közúti elsősegélynyújtás demonstrációs képzéseit szervezik. A köznevelésben és a szakképzésben tanuló végzős diákok számára egyébként már elérhető az ingyenes B-kategóriás gépjárművezetői elméleti tanfolyam. A tanulók számára egyéb elemek mellett biztosított a jogosítvány szerzéshez kötelező online elsősegélynyújtás tanfolyam elvégzésének lehetősége és az online vizsga is. A csomag része még az elsősegély demonstrációja is, amelyet az OMS szakemberei tartanak az iskolákban. Ismertetik és bemutatják a többi között a mentőhívás protokollját, a baleseti segítségnyújtás biztonságos módszereit, megtanítják a legfontosabb életmentő mozdulatokat, fogásokat, valamint a félautomata defibrillátor használatát. Az első képzések december 2-án indultak Budapesten és Százhalombattán. Átadták az Artisius előadói és pedagógusi díjait Budapesten. Az elismerésben idén 12 pedagógus és 12 előadó művész részesült. A Szerzői Egyesület közleménye szerint az Artisius előadó művészi díjban olyan előadók részesülnek, akik művészeti tevékenységük során előtérbe helyezik a kortárs magyar műveket, és küldetésüknek érzik, hogy minél szélesebb közönséghez juttassák el ezeket. Az Artisius pedagógusi díjjal azokat a zenepedagógusokat, valamint magyar nyelv és irodalom tanárokat jutalmazzák, akik tanári pályafutásuk során nagy hangsúlyt fektetnek a kortárs magyar zene, illetve irodalom terjesztésére. Az Artisius azzal a céllal alapította a díjakat, hogy köszönetet mondjon a kortárs zene elkötelezett terjesztőinek. Nélkülük aligha születhetnének ma is új zenék, és aligha ismerhetné meg ezeket a közönség. A díjak pénzjutalommal járó szakmai elismerések, odaítélésükről a szervezett szerzőkből és zeneműkiadókból álló testületei döntenek. Előadó művészi díjat kapott idén mások mellett Bariz Gergő énekes dalszerző, Delhusza John énekes zeneszerző és dalszövegíró, valamint Kerek Ferenc Csaba zongora művész, egyetemi tanár. Pedagógusi díjban részesült többek között Berki Tamás István, jazzénekes, zeneszerző, szövegíró, pedagógus, egyetemi tanár, valamint Blahó Attila zongora művész és tanár.
Az időjárásról.
Csaknem országszerte borult párás idő várható, a köd a legtöbb helyen ritkul. Számottevő csapadék nem lesz, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 fok alatt marad. A hajnali -4 plusz 3 fokról szerda kora délutánra 2 és 7 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek. Találni a közös hangot. Második rész. Magamat mindenkinek szolgáljává tettem. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 9. fejezet, 19. vers. Akár állásinterjún vagy, akár meg akarsz nyerni valakit Krisztusnak, útmutatást vagy tanácsot szeretnél adni, esetleg helyre kell igazítanod valakit, úgy lehetsz csak hatékony, ha keresed a közös hangot a másikkal. Lássuk, milyen tulajdonságokra van ehhez szükség. Első, az elérhetőség. Pál ezt írja. Magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. Időbe telik rájönni, hogy melyek a közös érdeklődési területek, és erőfeszítésbe is kerül. Azt mondják, ma egy vezetőbeosztású alkalmazott figyelme átlagosan 6 percig terjed. Ez bizony síralmas. 6 perc alatt a közhelyeken is nehéz túljutni, nemhogy a közös hangot megtalálni valakivel. A közös pontok felismeréséhez empátia szükséges, valamint készség a másik mondani valójának a meghallgatására. Sonja Hemlin a Hogyan beszélj úgy, hogy figyeljenek az emberek című könyvében azt mondja, hogy az emberek többsége magát helyezi az első helyre, ezért kihívást jelent számára a másikat figyelmesen végighallgatni. Ezt írja. A másik meghallgatásához le kell mondanunk kedvenc időtöltésünkről, arról, hogy önmagunkkal is a saját érdekünkkel foglalkozzunk. Emberi tulajdonság, hogy elsősorban erre fókuszálunk, ebből nyerjük a motivációt mindenhez. Ez alapján láthatod, hogy miért olyan nehéz, amikor valaki másra kell figyelnünk. Mi hát a megoldás? Mindenekelőtt elengedhetetlen a hallgató két ösztönös, kimondhatatlan kérdésének felismerése és megválaszolása, amely így hangzik. Miért figyeljek rád? és nekem mi hasznom lesz belőle? Valahányszor hajlandó vagy meghallgatni másokat, és felismerni, hogy amit adni tudsz, az miként töltheti be a szükségleteiket, félúton vagy afelé, hogy megtaláld velük a közös hangot. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen, mai ige 6200 Kiskörös, postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
Kedves hallgatóink, Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd asztal című magazin műsorát hallják 2024. december 3-án kedden. Kellemes délutánt kívánok! A szerkesztő Hornyák Zoltán köszönti a hallgatókat. A meteorológusok szerint az éjjel képződött köd, illetve alacsony szintű rétegfelhőzet kiterjedése csökkent, de ezzel együtt nyugat felől vastagabb frontális felhőzet érkezett fölénk. A ködös tájakon előfordulhat szitálás, ónos szitálás, emellett késő délután este a Nyugat-Dunántúlon eső is lehet. Mérsékelt marad mindemellett a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban még -4 + 1 fok között alakult, kora délutánra 1 és 7 fok közé emelkedett. Szerdán, azaz holnap, nagyrészt erősen felhős, illetve borult időre kell számítani. Helyenként szitálás, gyenge eső, havas eső, a hegyekben húszállingózás is lehet. Az Alpok alján időnként megélénkül az északi, északkeleti szél. Szerdán a hajnali -4 + 3 fokról kora délutánra +2 és 7 fok közé emelkedik majd a hőmérséklet. De nézzük, mivel is várjuk hallgatóinkat az előttünk álló órában. Meggyújtották az első gyertyát az adventi városi koszorún Szikszón is. A Miskolc melletti településen ilyenkor ökumenikus alkalmon szokták mindezt megtenni. Az elmúlt hétvégén azonban csak a görög katolikus parókus Béres Gábor atya szolgált. A szikszói református gyülekezetnek ugyanis még nincs lelkipásztora, miután Nyugállomegybe vonult korábbi lelkésze Csomós Jánosné. A református kórus viszont szolgált a gyertyagyújtásnál, ott, ahol a református gyermekkórus is énekelt. A vezetőjükkel, a presbiter Mező Istvánnal beszélgetünk majd a jelenről, a kórus fellépéseiről, illetve arról, hogy a legnagyobb jó indulattal is, de legkorábban csak jövő húsvétkor lehetséges, hogy új lelki vezetője lesz a szikszói reformátusoknak.
Mondtam a múltkor, hogy hát amikor én Homrokdon voltam iskolaigazgató, és szóltak volna nekem, hogy itt Szikszón van üres iskolaigazgatói állás, jöjjek ide. Azt mondtam, hogy nem jövök. Nekem jó, ott nagyon jól érzem ott magam, ismerem az egész falut, a gyerekeket, még a szüleiket is tanítottam. Miért jöjjek én ide? Jól éreztem magam. És szerintem ugyanez lejátszódhat a lelkészeknél is. Tehát azért, hogy most itt Szikszón van egy üres állás, nem biztos, hogy valaki, aki már régóta ott van egy gyülekezetbe, bármelyik településen, és jól érzi magát, akkor nem biztos, hogy ő el akar onnan jönni. Szerintem nehéz, de jelentkező lesz, meg már van 3-4 jelöltünk, úgyhogy majd remélem sikerül mi hamarabb kiválasztani. Én annak örülnék olyan, inkább egy fiatalabb, olyan 30-40 között itt látnék szívesen. Én örülnék neki, hogy mi hamarabb lenne, de ez idén már biztos nem lesz.
És arról is szólunk, hogy a farkasok is egyre gyakoribbak a Bükkben. Egy frissen kihelyezett vadkamera kapta ugyanis lencse végre a nemrégiben arra járó állatokat. A Bükk erdeiben is egyre többet észlelik a Nemzeti Park munkatársai is őket. A szakemberek szerint a farkas jelenléte hozzájárul az erdők állapotának javulásához. Ugyanis folyamatosan mozgatja, kondícionálja a vadállományt, így csökkenti annak koncentrált taposása, rágása révén keletkezett természeti károkat, javítja a természetes erdőtársulások és a gyepek állapotát is. Az erdészek munkáját ez alapvetően segíti, a vadállomány kondícióját, túlélési képességét pedig a gyengébb egyedek szelekciója által növeli. A részletekről majd Gombkötő Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi gerinces zoológiai szakreferensét kérdezzük.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén sejtésünk, illetve hát az alapadatok alapján úgy gondoljuk, hogy legalább 6 farkas teritorium található. Ugye ez alapvetően egy-egy farkas családnak a mondjuk úgy, hogy napi szinten használt területe. Ezek az állatok rendszeresen bejárják ezeket a 100 négyzetkilométernél nagyobb otthon területeket. Mondhatni azt, hogy a kimondottan a Bükk területére vonatkozóan a legfrissebb adat az 26-ai dátumozású, tehát november 26-ai dátumozású. Néhány állatnak a csapáját sikerült észlelni olyan helyen, ahol általában az állatok rendszeresen előfordulnak. Ezeken a helyeken kameracsapdákat is használunk, ami mozgásra kapcsol be, és ez észleli az állatokat, rögzített is felvételt ezekről a példányokról.
Tartsanak velünk a következő percekben is, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánok!
Is a soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake. Please, good Mrs. a soul cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. God bless the master of this house. And the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Soul cake, a soul cake, please good missus a soul cake, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus a soul cake. Two for Paul and three for him that made us all. Go down into the cellar and see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a-soling till Christmas time next year. A soul cake, a soul cake, please good missus a soul cake. An apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus a soul cake. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all. The streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A soul cake, a soul cake, please good missus a soul cake. An apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus a soul cake. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all.
Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, meggyújtották az első gyertyát az adventi városi koszorún Szikszón is. A Miskolc melletti településen ilyen tájt ökumenikus alkalmon szokták mindezt megtenni. Az elmúlt hétvégén azonban csak a görög-katolikus parókus Béres Gábor atya szolgált. A szikszói református gyülekezetnek ugyanis még nincs lelkipásztora, miután nyugállományba vonult korábbi lelkésze Csumós Jánosné. A református kórus viszont szolgált a gyertyagyújtásnál, ott, ahol a református gyermekkórus is énekelt. A vezetőjükkel, a presbiter Mező Istvánnal beszélgetünk majd a jelenről, a kórus fellépéseiről, illetve arról, hogy a legnagyobb jó indulattal is, de legkorábban csak jövő húsvétkor lehetséges, hogy új lelki vezetője lesz a szikszói reformátusoknak. A gyertyagyújtáson készült a következő felvétel.
Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni. Izaiás prófétának a szavait, a messiásról szóló jövendőlését választottam első gyertyagyújtásunk gondolatául. Pár pillanattal ezelőtt énekeltük, hogy vár a virág sóvárgva rád. Izaiás próféta is majd 750 évvel Jézus Krisztus születése előtt, Jóistennek a kegyelméből, átadva az ő üzenetét a zsidó népnek, de egyúttal nekünk is és az egész emberiségnek, megfogalmazta, hogy az Isten egy olyan emberi lelki állapotba, egy olyan emberi környezetbe küldi el a messiást és a megváltót, amelyben minnyájan sóvárgunk az ő eljövetelére. Sóvárgunk arra, hogy eljöjjön közénk, mint annak idején a zsidók is várták a messiást. Várták egyrészt a történelemben, mert évről évre, évtizedekre átélték azt, hogy mennyire mulandó tud lenni a béke, mennyire mulandó tud lenni a kiegyensúlyozott környezet, hogy hatalmak emelkednek föl és süllyednek el, és bizony-bizony ennek a hullámai a kis népek fölött az egyszerű ember a békét, az egyszerű békét, a hétköznapokat megélni akaró ember fölött hogyan tudnak átcsapni. Megélte ezt a zsidó nép, tudta ezt az Atya Isten is, és elküldte az ő egyszülött fiát. Jézus Krisztusban a világosság támadt nekünk. Jézus Krisztusban nem csak a természetet, a világot megvilágosító fiú jött el, hanem az életünket, a gondolkodás módunkat, az egész emberi mi voltunkat megvilágosító Isten fia. Mai nappal elkezdünk készülni erre. Elkezdünk készülni, és ahogy a adventi koszorún meggyújtottuk az első gyertyát, talán egy picit ez a közeledő, közelgő világosság kézzel foghatóbbá válik számunkra. Egyúttal az is, hogy ez a világosság nem csak fényt áraszt, hanem meleget is magából. Fényt, az Isten szelíd fényét, amelyen keresztül mi is megláthatjuk az igazságot, igazabban értékelhetjük a dolgokat az életünkben, és az Isten szeretetének a melegségét is. Ahogy annak idején ott a betlehemi jászolban Jézus Krisztus megvilágosította, és melegséggel töltötte el az emberek szívét, most ez az első gyertyaláng nekünk is valami hasonló üzenetet hordoz. Hát legyen ez a készület, legyen ez a ránk következő 4 hét egy olyan időszak, amikor tudatosan próbálunk mi is törekedni. Törekedni arra, hogy az Isten világossága és az Isten szeretete minél jobban járja át a lelkünket, és próbáljuk ezt átadni a környezetünknek is. hogy ne csak karácsonykor majd, azon az egy napon, ott a karácsonyfát, családi ünnepi asztalt körbevéve törekedjünk a szeretetnek a megélésére és a megvalósítására, hanem hogy minden egyes nap ebben az időszakban egy-egy ilyen szeretetteljes, egy-egy ilyen melegséget sugárzó nap legyen, amelyben mindnyájan egy kicsit megajándékozzuk egymást Jézus Krisztussal, azzal az üdvözítővel, aki a sötétségben járó emberiségnek világosságot hozott, és aki a mi személyes életünket és rajtunk keresztül a körülöttünk élő embereknek az életét is meg akarja világosítani és meg akarja szentelni.
Az Úr elé határom a szívolázatát, őt menni a várom, mert ér hozzád megáll. A testvédőt hol áll, de bűnödet hovárok, szentelke bűvel áram, s a szívűdöt talál. Ó Jézusom, szegények, kérd már ebben lenni, te készíts el benéket, lesz otthonod e szív. Jelő szívem lehát, ha bár szegény ez állás, de mindörökre hálás, uráltja Krisztus át.
Gábor atya, ez most egy sajátos első gyertya gyújtás volt. Készült erre?
Hát a gyertyagyújtásra igen, arra, hogy lesznek is fennakadások, arra nem. De hát hála jó Istennek, hogy sikerült azért ide érnem időbe. Lerobbant az autóm, aztán ezért volt egy kicsit nehéz, de egy-két perc késéssel azért befutottam.
Milyen üzenet értékeled most 2024-ben ennek a karácsonynak?
Hát én azt hiszem, hogy most, ahogy próbáltam is említeni, ugye próbáltam rá utalni egy kicsit, ahogy most már tényleg azt hiszem a hírekben is halljuk, hogy kézzel fogható közelségbe kezd kerülni a legalább a tűzszünet, ugye itt a szomszédos országunkban. Én azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb üzenete az lenne, hogy az a béke, ami reméljük, hogy majd ott is előbb-utóbb megvalósul, hogyha abban nem sok beleszólásunk van, de a családunk, a szeretteink, a barátaink, a környezetünk, a munkahelyünk, meg egyébként a hazánkban, a magyarságunk környezetében megvalósuló békéért minél többet megtegyünk, és ugye Krisztust, mint a béke fejedelmét szoktuk emlegetni, hát így is jött közénk, aki békét akart hozni, és a béke felé akarta irányítani a figyelmünket. Én azt hiszem, hogy 2024-ben talán a legfontosabb dolog, amit ki kell hangsúlyoznunk, hogy törekedjünk arra, amit mi megtehetünk, ott azok között, a körülmények között törekedjünk a békére, és hogy ennek az aktív, tevékeny részesei lehessünk.
2024-ben most évvégén, ugye, és Szikszó mindig szokott lenni koncert, az egyházaknak a kórusai lépnek fel, és most a görög katolikusok is fognak. Hogy?
Hát ugye egy pár éve alakult nálunk az egyház községünkben az énekkar, és hát pár bátortalan próbálkozást azért már tettünk a templomban is, meg itt az adventi gyertyagyújtásokon, és hát gondoltuk, hogy bepróbálkozunk, kicsit nem akarjuk kísérteni a jó Isten, de reméljük, hogy a kegyelmével ott áll mellettünk, és segíteni fog benne, hogy mi is egy kicsit emeljük az est fényét, és hogyha nem is biztos, hogy fölérünk ugye a másik két több évtizede működő kórushoz, de azért mi is szeretnénk egy kicsit csatlakozni ehhez, és reméljük, hogy majd azokkal a talán egy kicsit görögös, egy kicsit keletiesebb énekekkel is hozzájárulhatunk majd a karácsonynak a hangulatához.
Eljön az Úr, aki tud várunk, aki tud várunk. Egy szíve mondjuk, hogy jöjj vissza már, eljön az úr, akit úgy várunk. Egy szívre mondjuk, hogy jöjj vissza már, egy szívre mondjuk, hogy jöjj vissza már. Eljön az úr, akit úgy várunk.
Mező István a Szikszói Református Gyülekezetnek a kiskórusát vezeti, jól mondom?
A gyermekkórus az a neve, hogy Hajnalcsillag. Hajnalcsillag gyermekkórus.
Mikor alakult ez a kórus?
1992-ben, éppen akkor, amikor nyugdíjba mentem, mert addig még tanítottam, az iskolában is volt nekem mindig egy kis énekkarom, 5-6-an voltak, és akkor ilyen könnyed dalokat tanultunk, Halász Judit, Republik, Koncsuzsa, ilyen dalokat énekeltek a gyerekek, és akkor itt a református gyülekezetben a gyerekekkel is csináltam egy énekart, de itt nincs felvétel, hogy meghallgassam, hogy kinek milyen a hangja. Ide az jön, aki akar, és természetesen egyházi dalokat is éneklünk, de ilyen könnyen megtanulható egyházi dalokat, ami gyerekeknek való. Itt is tanulunk Halász Judit, meg Koncsuzsa dalokat, sőt, énekeltünk már meg Súgom a templomba Republik dalt is.
És Mező István, református, hívő ember, ugyanúgy, mint mindegyik kis csemete?
Igen, igen. Ezt elmondom őszintén, hogy reformátusnak kereszteltek annak idején 73 évvel ezelőtt, de sokáig nem gyakoroltam a vallásomat. 2010-től itt jelentkeztem a gyülekezetbe, megbeszéltük a tiszteletes asszonnyal, hogy hát eddig mi volt az életemben, meg mi nem volt az életemben, és azóta járok rendszeresen templomba.
Tehát akkor 2 évet kellett arra várni, hogy a gyerekeket összeszedje is, és itt a reformátusokat képviseljék.
Igen, mert nekem volt is ilyen szándékom, mert gyerekek nélkül nem tudok meglenni, a bőrömből nem tudok kibújni, 40 évig pedagógus voltam, tanítottam is, legalább most itt is találkozom gyerekekkel. Természetesen a gyerekek cserélődnek mindig, mert hogy kinőnek, meg középiskolások lesznek, elmennek, jönnek mindig helyette újak.
Szertartásokon mindig fellépnek, készülnek erre rendszeresen, nem?
Nem, szertartásokon nem, igen. Néha megkérnek valami ünnepi alkalom, akkor igen, de részt veszünk városi rendezvényeken, mint például most is, adventi gyertyagyújtáskor rendszeresen mindig, aztán szokott lenni karácsonyi koncert, most is lesz majd, ott is fellépünk a karácsonyi koncerten, meg amikor hívnak, mondjuk augusztus 20-án, akkor is felszoktunk lépni, amikor hívnak, meg szükség van ránk, akkor éneklünk, de elsősorban a magunk szórakoztatására, magunk kedvére éneklünk.
Szikszón nincs még lelkész, várják már, készülnek rá?
Igen, igen. Hát ez nem lesz könnyű, mert hát ugye én 40 évig tanítottam, 20 évig meg iskolaigazgató voltam, és éppen mondtam a múltkor, ja még itt presbiter is vagyok, tehát benne vagyok ebbe a rendszerbe, akik majd meg fogják választani az új lelkészt, és mondtam a múltkor, hogy hát amikor én Homrokdon voltam iskolaigazgató, és szóltak volna nekem, hogy itt Szikszón van üres iskolaigazgatói állás, jöjjek ide. Azt mondtam, hogy nem jövök. Nekem jó, ott nagyon jól érzem ott magam, ismerem az egész falut, a gyerekeket, még a szüleiket is tanítottam. Miért jöjjek én ide? Jól éreztem magam. És szerintem ugyanez lejátszódhat a lelkészeknél is. Tehát azért, hogy most itt Szikszón van egy üres állás, nem biztos, hogy valaki, aki már régóta ott van egy gyülekezetben, bármelyik településen, és jól érzi magát, akkor nem biztos, hogy ő el akar onnan jönni.
Nehéz lesz találni ide szolgálót?
Szerintem nehéz, de jelentkező lesz, meg már van 3-4 jelöltünk, úgyhogy majd remélem sikerül mi hamarabb kiválasztani. Én annak örülnék olyan, hát én már 73 éves vagyok, nem fogom megérni, hogy ő nyugdíjba menjen, de inkább egy fiatalabb, olyan 30-40 között itt látnék szívesen.
Jól tudom, hogy az is előfordulhat, hogy akár húsvétig is elhúzódik a lelkész választás?
Hát ebben nem vagyok annyira jártas, de úgy tudom, hogy talán amikor van egy kísérlet, akkor 60 napot kell rá várni, hogy az rendeződjön, amikor meg nem rendeződik, akkor megint kezdődik a 60 nap előről, de én örülnék neki, hogy mi hamarabb lenne, de ez idén már biztos nem lesz.
Világítani fogok, sokan sem aníthat meg, nem, világítani fogok, sokan sem aníthat meg, nem, világítani fogok. Áldom őt minden nap és mindenhol.
feketeknél Jézus jön. Igen, világítani fogok. Feketeknél Jézus jön. Igen, világítani fogok. Feketeknél Jézus jön. Igen, világítani fogok. Áldom őt minden nap és mindenhol.
Kedves hallgatóink, meggyújtották az első gyertyát az adventi városi koszorún Szikszón is, a Miskolc melletti településen, ilyen tájt ökumenikus alkalmon szokták mindezt megtenni. Az elmúlt hétvégén azonban csak a görög katolikus parókus Béres Gábor atya szolgált. A szikszói református gyülekezetnek ugyanis még nincs lelkipásztora, miután nyugállományba vonult korábbi lelkésze Csumós Jánosné. A református kórus viszont szolgált a gyertyagyújtásnál, ott, ahol a református gyermekkórus is énekelt. A vezetőjükkel, a presbiter Mező Istvánnal beszélgettünk az elmúlt percekben a jelenről, a kórus fellépéseiről, illetve arról, hogy a legnagyobb jóindulattal is, de legkorábban csak jövő húsvétkor lehetséges, hogy új lelki vezetője lesz a szikszói reformátusoknak. Az első gyertya gyújtásán készült az előző összeállítás.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
A csomagod útra kész, míg ő sem tudja, hogy merre mész. Ha bántanak, gondolj arra, hogy egyszer majd visszatérsz. A szemembe mondd el, és elhiszem, magamat a helyedbe képzelem. Cserébe tőled csak annyit kérnék, mindegy, csak szép legyen. Ez az ám, de külön utakon járok. Még mindig nem jön a válasz, de én ugyanott várok. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki ránk szól. Ha ott leszünk egyszer, majd átég százszor. Reggelek délben mellett különösképpen. Már csak is így lehet ébredni máskor. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki ránk szól. Ha ott leszünk egyszer, majd átég százszor. Reggelek délben mellett. Én még maradnék, szíveket szórunk szerte szét. Fekszünk hosszan a parton, a tánc ismét véget ért. Ez a hazám, de külön utakon járok. Még mindig nem jön a válasz, de én ugyanúgy várok. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki. Ha ott leszünk egyszer, majd átég százszor. Reggelek délben veled különösképpen. Már csak is így lehet ébredni máskor. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki ránk szól. Ha ott leszünk egyszer, majd átég százszor. Reggelek délben veled különösképpen. Már csak is így lehet ébredni máskor. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki ránk szól. Ha ott leszünk egyszer, majd átég százszor. Reggelek télben mellett különösképpen. Már csak is így lehet ébredni máshol. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki ránk szól. Ha ott leszünk egyszer, majd átég százszor. Reggelek télben mellett különösképpen. Már csak is így lehet ébredni máshol.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, a farkasok is egyre gyakoribbak a Bükkben. Egy frissen kihelyezett vadkamera kapta lencse végre, ugyanis a nemrégiben arra járó farkasokat. A Bükk erdeiben is egyre többet észlelik, a Nemzeti Park munkatársai is őket. A szakemberek szerint a farkas jelenléte hozzájárul az erdők állapotának javulásához. Folyamatosan mozgatja, kondicionálja a vadállományt, így csökkenti annak koncentrált taposása, rágása révén keletkezett természeti károkat, javítja a természetes erdőtársulások és a gyepek állapotát. Az erdészek munkáját ez alapvetően segíti, a vadállomány kondícióját, túlélési képességét pedig a gyengébb egyedek szelekciója által növeli. A részletekről Gombkötő Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi gerinces zoológiai szakreferensét a riporter Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Farkas észlelés volt-e az elmúlt időszakban a Bükkben? Önök mit tapasztalnak? Ha jól tudom, amúgy az Emlősteni Társaság nemrég helyezett ki egy kamerát, és például ebben felbukkantak farkasok, bár ha jól tudom, a kamera az tudatosan oda lett kihelyezve. Az elmúlt időszakban mennyire jelennek meg a farkasok itt a Bükkben, vagy akár Miskolc környékén?
Szép napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén sejtésünk, illetve hát az alapadatok alapján úgy gondoljuk, hogy legalább 6 farkas teritorium található. Ugye ez alapvetően egy-egy farkas családnak a mondjuk úgy, hogy napi szinten használt területe. Ezek az állatok rendszeresen bejárják ezeket a 100 négyzetkilométernél nagyobb otthon területeket. Mondhatni azt, hogy a kimondottan a Bükk területére vonatkozóan a legfrissebb adat az 26-ai dátumozású, tehát november 26-ai dátumozású. Néhány állatnak a csapáját sikerült észlelni olyan helyen, ahol általában az állatok rendszeresen előfordulnak. Ezeken a helyeken kameracsapdákat is használunk, ami mozgásra kapcsol be, és ez észleli az állatokat, rögzített is felvételt ezekről a példányokról.
Körülbelül mennyi farkas található most a Nemzeti Park Igazgatóságának a területén, esetleg a Bükkben, mekkora családok vannak most itt jelen a Bükkben a farkasok részéről?
Hát napi szinten ez nagyon nehéz megmondani. Egyrészt ugye dinamikus mozgásban vannak ezek az állatok, másrészt van olyan teritorium, ami egyrészt túlnyúlik mind a működési területen, mind az országhatáron, és így igazából így megmondani, hogy hány darab, ez nagyon nehéz. Amit tudok mondani, hogy legalább 6 farkas teritorium található a működési területünkön, tehát ez a Börzsönynek a kereti lábától egészen a Sajón, illetve Tiszáig terjedő területeken. Az állatok napi rendszerességgel járják ezeket a teritoriumokat, és nyilván itt élnek. A Bükk területén a legutolsó észlelés, hogy mondtam, 26-ai, itt 4 állatot sikerült legalább megfigyelni.
És amúgy itt azért már nagyjából érzékeltet veled, hogy mekkora a teritorium számokban körülbelül, mekkora, mármint egy négyzetkilométerben van akkora például, mint egy barna medvé, vagy esetleg akár nagyobb is?
Hát összehasonlításképp én úgy gondolom, hogy a farkasé az némileg kisebb, de itt 100 négyzetkilométeres nagyságrendekről van szó, hát ugye ez hozzá egy óriási terület, tehát 10x10 kilométer, hogyha föl kell szorozgatni, ugye ez 100, és akkor azért elég nagy terület.
Miért jelentek meg itt a farkasok? Gondolom azért az elmúlt időszakban még nagyon nem voltak jelen. Honnantól mondhatjuk azt, hogy most már aktívan jelen vannak itt Magyarország erdeiben, hegységeiben? Gondolom azért mostanában újra sűrjebben megjelentek. Mi ennek az oka, hogy kicsit sűrűsödik a jelenlétük?
Hát igazából, hogyha visszamegyünk az időbe, akkor szinte folyamatosnak tekinthető jelenlét volt a működési területen. Itt néhány példánytól, vagy akár szaporodó családokról is lehet korábbról, akár 60-as, 70-es évekről is beszélni, csak ugye akkor a faj nem volt se védett, se fokozottan védett, és így a velük kapcsolatos bármiféle információ, ugye alapvetően elejtéseken vagy esetlegesen észlelt prédákon múlott. Most ugye jelenleg, hogy a faj védettséget élvez, így közösségi feladatunk is az, hogy az állományt napról napra, vagy minél részletesebben ismerik, tudjuk, hogy mekkora az állomány, mennyi család él, mennyi teritorium van, esetleg milyen konfliktusokat okoznak, ezeket hogyan kell kezelni, nyilván ez alapvetően jelenleg állami feladatként jelentkezik rá számunkra.
Farkasok hogyan élnek? Kicsit mutassuk be a farkast is.
Hát ugye a farkas az egy olyan nagy ragadozó, ami őshonosnak tekinthető az ország területén. Ha a család szerkezetére vagyunk kíváncsiak, hogy akkor alapvetően ugye egy szülőpárból áll ez a család, ami a korábbi években felnevelt egy-két segítővel, tehát rokonnal él egy, hát nem is háztartás, de egy közösségbe, illetve hát nyilván áll azokból a kölykökből, amit évről évre, hogyha sikerül a szaporodás, akkor évről évre ugye megszületnek. A kölykök száma mi működési területünk általában 5 főből áll, tehát 5 kölyök van jellemzően. Ezeknek a kölyköknek jelentős része nem éri el a 2 éves ivarérettkort, tehát mondhatni, hogy annak ellenére, hogy több kölyök születik, viszonylag sok hatásnak vannak kitéve, tehát ugye egyrészt betegségek is sújthatják őket, másrészt természetes okok miatt is, tehát megrújja a vadászat közben, vagy táplálkozás közben, amikor ugye vadásznak a csülkös vadra, akkor előfordul, hogy sérüléseket szenvednek. Van olyan sajnos olyan eset is, hogy illegális cselekménynek esnek áldozatul, tehát azon létszámukat sok minden befolyásolja.
Hogyan vadásznak, hogyan szerzik az élelmet, akár itt például a bükkben, mire tudnak vadászni, vagy mire szeretnek vadászni?
Tehát összes nagy testű vadfajt képesek elejteni. Hát hogyha most a szélsőséget akarok mondani, akár ugye a rovaroktól, isemlősökön át ugye a szarvasig, a csoportos táplálkozásnak ugye jellemző módja az, hogyha olyan domborzati helyre üldözik a vadat, ahonnan ugye nehezen tud kimenekülni, tehát felhasználják azokat a terepadottságokat, akár a töbröket, akár a vízmosásokat, vagy akár az ember által létesített kerítéseket, aminek gyakorlatilag nekihajtják a kiszemelt áldozatot, és akkor bekerítik, és arra leginkább alkalmas példány pedig lerántja, és akkor nyilván közös erővel legyűrik és elfogyasztják.
Mennyire jellemző az, hogy itt például a Bükkben vagy a Nemzeti Park Igazgatóság területén emberekkel, túrázókkal találkozzanak, mennyire kerüli, vagy mennyire kerülhet akár az emberekkel konfliktusba?
Nagyon ritka olyan eset van, hogy túrázók képeket tudnak róla készíteni. Volt már pár felvétel, ami napvilágra látott természetesen. A leggyakoribb észlelési mód, amikor lábnyomot vagy székletmaradványokat találunk utánuk, mi is, illetve hát a kameracsapda hálózat, ami ugye az ő megfigyelésükre lett létesítve, az rendszeresen észleli a megfelelő helyeken ezeket az állatokat.
Önök a Nemzeti Park részéről hogyan vigyáznak rájuk, hogyan védik őket és miként figyelik őket, illetve hát miért is fontos ez a védelem, egy kicsit erről is beszéljünk.
Hát ugye a farkasegorulói szerepét tekintve egy olyan nagy ragadozó, ami valamiféle szabályzó szereppel bír, táplálék láncban összes alatt a helyezkedő fajjal szembe. Itt nyilván ebbe bele kell érteni a többi ragadozót is, hát akár a rókát, akár a borzot, amit egyébként néha el is fogyaszt, illetve azoknak a egyértelmű táplálékfajoknak is a listáját, amik ugye növényevőként vannak jelen, tehát mind az őzet, a vaddisznót, a szarvast képes elragadni, és ezeknek az állományát valamilyen mértékben ugye apasztani. A jelenlegi rendszerben ugye azért meg kell mondani, hogy a hazai vadállomány olyan bőséges, hogy a farkasnak bőségesen van tápláléka is, és részben ez okozza azt is, hogy ugye a faj létszámát tekintve, ha nem is hirtelen, de valamiféle állomány növekedéssel bírt az elmúlt évtizedekben. Azt azért meg kell jegyezni, hogy a faj rengeteg olyan, akár emberi hatásnak is ki van téve, ami a egyedszámot azért nem előnyösen befolyásolja, mármint a farkas egyedszámát nem előnyösen befolyásolja. Illegális elejtések voltak, nem is egy a működési területünkön is sajnálatos módon, és ugye ez nem használ a fajnak semmiképp. Hát ugye ebből több sajtóhír is született, ezt nem akarom részletezni.
Hogyha valaki farkast ejt el, hiszen most már Magyarországon a farkas az védett állatnak, minősül fokozottan védett fajnak, mivel jár, hogyha bárki nem vadász, bárki farkast ejt el, milyen következményeket von maga után ez?
Hát ugye a faj fokozottan védett, és a természetkárosítás bűncselekménye állhat fönn. Bizonyos körülmények között nyilván itt akaratlagos elpusztításról van szó. Elsősorban, hogyha valaki elejti, nyilván itt a büntetőjog rendelkezik a megfelelő szabályokról, illetve bizonyítási eljárásra.
És a téli időszakban a farkasok hogyan élnek? Gondolom, ők azért téli álmot nem alszanak, de például táplálékuk az mennyire megfelelő mennyiségű, esetleg ilyenkor ugye azért mondhatjuk azt, hogy filmekből, mesékből szoktuk látni, hogy hasonlóan, mint a róka bebetévedhetnek településekre, mezőgazdasági területekre, és onnan ragadnak el jószágot, ez nem tudom például mennyire jellemző itt Magyarországon. A téli élelembiztosításuk az milyen ebben az időszakban?
Hát ugye téli időszakban nem is nagyon legeltetnek gazdálkodók haszonállatokat kint területen, viszonylag kevés helyen fordul ez elő, és így a farkas által okozott gazdasági károk ebből a szempontból, tehát állattartó telepken ez ebben az időszakban nem is jellemző. Ami viszont a vadászható vadhajokat illeti, hát a magas hóba főleg, hogyha kiterjedt mennyiségben, tehát földrajzilag is kiterjedt mennyiségben van jelen, nyilván ez a farkasnak bizonyos előnyt jelent, tehát könnyebben meg tudják fogni azokat a prédafajokat, amik ugye magas hóba kevéssé tudnak menekülni. A farkas erre specializálódott, tehát erre a csoportos táplálkozási módra, és hát nagy biztonsággal tudja ezeket a szarvaskatőzeket elfogni ilyenkor. A jellemző taktika egyébként az, hogy egy-egy olyan helyre terelik a vadat, ahonnan nem tud igazából úgy kitörni, hogy a sebessége ne lassuljon, és akkor a lelassuló állatot, amikor emelkedőt kell például megtenni egy vízmosásba, akkor a fölfele menekülő vadat azt pedig elragadják.
Medvénél említettük, hogy ugye a téli álom során születnek meg a kisbocsok is, tehát farkasoknál ez mikor jellemző, mikor van ez az időszak, amikor a kis farkasok a világra jönnek, nem tudom, hogy ez a téli időszak, vagy inkább ők a jobb időt, a nyári-tavaszi időszakot kedvelik, és olyankor jönnek a világra a kis farkasok.
Hát a farkasnál a téli időszak, a tél vége a tipikus párzási időszak, és akkor ugyanúgy, ahogy a kutyáknál, 65-72 nap után születnek a kisfarkasok. Hát ők nagyjából ugye ez április vége május környékére tehető ez az időszak. Ilyenkor ugye ezek a újszülött farkaskölykök, ugyanúgy, mint a kutyák, ugye nem látnak, vakon születnek, egy védett helyen, egy vacokba, kotorékba jönnek világra, ahol az anya ugye szoptatja. Nagyon érdekes jelenség az, hogy ez a családi rendszer ez segíti a újszülötteknek, a kölyköknek a nevelését, tehát előfordul az, hogy a farkas szülőpár segítő korábbi, mondjuk úgy, hogy testvérek segítik a táplálékszerzés, és oda is hordják a újszülötteknek, fiatal állatoknak a táplálékot. Hát ezt érdekes megemlíteni, hogy a szülőpár alapvetően ugye az első időszakban a tején kívül, amikor már elkezdik a szilárdabb táplálékot adni, akkor előfordul, hogy a táplálék maradványokat felöklendezik, így adják a fiataloknak, illetve amikor már nagyobbak képesek a szilárdabb táplálék fogyasztására, akkor már darabos étel, tehát egy mondjuk, hogy egy csülökdarabot vagy ilyesmit visznek a fiatal állatoknak, akik ugye ezzel részben játszanak, részben pedig fogyasztanak belőle.
Az elmúlt időszakban volt, hogy a sertéspest is aratott közöttük, és nagyon megfogyatkozott a vaddisznó egyet száma itt a Bükkben. Ez mennyire volt hatással amúgy a farkas populációra?
Alapvetően nem gondolnám, hogy ennek direkt hatása lett volna, sőt ugye a betegebb vagy lázas példányokat esetleg elfogyaszthatják, ha bár erre konkrét bizonyítékot nem találtunk. A jelenlevő többi vadfaj azonban biztosított olyan egészséges táplálékot számukra, ami ilyen okok miatt egyetszám csökkenés nem következett be a farkas állományba, úgy gondoljuk.
kedves hallgatóink, a farkasok is egyre gyakoribbak a bükkben. Egy frissen kihelyezett vadkamera kapta lencse végre, ugyanis a nemrégiben arra járó farkasokat. A bükk erdeiben is egyre többet észlelik, a Nemzeti Park munkatársai is őket. A szakemberek szerint a farkas jelenléte hozzájárul az erdők állapotának javulásához. Folyamatosan mozgatja, kondicionálja a vadállományt, így csökkenti annak koncentrált taposása, rágása révén keletkezett természeti károkat, javítja a természetes erdőtársulások és a gyepek állapotát. Az erdészek munkáját ez alapvetően segíti, a vadállomány kondícióját, túlélési képességét pedig a gyengébb egyedek szelekciója által növeli. A részletekről Gombkötő Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi gerinces zoológiai szakreferensét a riporter Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Sorában eltemetve hallod a némaságomat, mintha egy égbolt madár közeledne. Így hívogatlak szótalan az örök hallgatásból, idegen egeid alól valaha is kiásod. Légy reszketésem öröme, mint lombjai a fának, adj nevet, gyönyörű nevet. Hiába ostromollak, körös-körű a félelem zátonyai ragyognak. Számítatok rád, Istenem, úgy vágyom közeledre, ti derekbe, csak kevesebb a szerelmek, szerelmek. Légyezgetésem öröme, mint gombjai a fának, hagyd nevet, gyönyörű. Sose lankad. Temes a karjait közé, ne adj oda fagynak. Ha elfogy is a levegő, mívásom sose lankad. Légy reszketésem öröme, mint lombjai a fának. Adj nevet, gyönyörű nevet, párnát a pusztulásnak. Légy reszketésem öröme, mint lombjai a fának.
Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának a végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is. Hamarosan jönnek a hírek, majd kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és a régió krónikával jelentkezünk. Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is. Várom vissza.